Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa válaszol bíborosok kételyeire. Az amerikai Raymond Leo Burke és a német Walter Brandmüller bíboros öt kérdéssel, dubja, magyarul kételyek, fordultak Ferenc pápához. Felvilágosítást kértek az isteni kinyilatkoztatás értelmezésével, az azonos neműek életközösségének megáldásával, a szinodalitással, mint az egyház konstitutív dimenziójával, a nők pappá szentelésével és a bűnbánattal, mint a szentségi feloldozás szükséges feltételével kapcsolatban. A pápának küldött hivatalos levélen a két bíboros neve mellett a mexikói Juan Sandoval Iñiguez, a géniai Robert Sara és a hongkongi Joseph Tsen Tse Kyun bíboros neve is szerepel, aláírások azonban hiányzik róla. A bíborosok olasz nyelvű kérdéseit és a Szentatya spanyol nevű válaszait október 2-án tette közzé honlapján a hittani dikasztérium. A bíborosok első kérdése. Kételj azzal az állítással kapcsolatban, hogy az isteni kinyilatkoztatást a divatos kulturális és antropológiai változásoknak megfelelően újra kell értelmezni. Egyes püspökök kijelentése után, amelyeket nem korrigáltak és nem is vontak vissza, felmerül a kérdés, hogy újra kell-e értelmezni az isteni kinyilatkoztatást az egyházban korunk kulturális változásainak és az ezen változások által előidézett új antropológiai látásmódnak megfelelően, vagy az isteni kinyilatkoztatás örökre kötelező, megváltoztathatatlan, és ezért nem lehet tagadni. A II. Vatikáni zsinat tanításának értelmében, hogy a kinyilatkoztató Istennek a hit engedelmességével tartozunk, hogy amit Isten mindenkinek az üdvösségére kinyilatkoztatott, annak minden időkre csorbítatlannak és elevennek kell maradnia, és azt minden nemzedéknek tovább kell adni, és hogy a megértés fejlődése nem bonya maga után a dolgok és a szavak igazságának megváltozását, mert a hit egyszer mindenkorra átadatott, és a tanítóhivatal nem áll Isten szava fölött, hanem csak azt tanítja, ami áthagyományoztatott. Ferenc pápa válasza. Kedves testvéreim, már nem tartom bölcs dolognak, hogy az egyenesen hozzám intézett kérdésekre mindig válaszoljak, és lehetetlen is lenne mindegyikre válaszolni, ebben az esetben a szinódus közössége miatt helyén valónak tűnt, hogy ezt tegyem. A pápa válasza az első kérdésre. A válasz attól függ, milyen értelmet adnak az újraértelmezés szónak. Ha jobb értelmezést értünk alatta, akkor a kifejezés helyes. Ebben az értelemben állította a II. Vatikáni zsinat. Szükséges, hogy az egzegétáknak, én hozzáteszem, és a teológusoknak a munkájával az egyház belátása érettebbé váljon. Ezért bár igaz, hogy az isteni kinyilatkoztatás megváltoztathatatlan és mindig kötelező érvényű, az egyháznak alázatosnak kell lennie és el kell ismernie, hogy soha nem meríti ki az isteni kinyilatkoztatás mérhetetlen gazdagságát, és növekednie kell annak megértésében. Ezért annak megértésében is növekszik, amit tanítóhivatalában maga kijelentett. A kulturális változások és a történelem új kihívásai nem módosítják a kinyilatkoztatást, de minket ösztönözhetnek arra, hogy jobban megfogalmazó túláradó, mindig többet kínáló gazdagságának egyes aspektusait. Ez elkerülhetetlenül a tanítóhivatal egyes múltbeli kijelentéseinek jobb kifejezéséhez vezethet, és ténylegesen így is történt a történelem során. Igaz, hogy a tanítóhivatal nem áll Isten igéje fölött, de az is igaz, hogy mind a Szentírás szövegei, mind a hagyomány szövegtanúi olyan értelmezésre szorulnak, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük örökérvényű lényegüket kulturális föltételezettségüktől. Ez nyilvánvaló például a bibliai szövegek esetében és a rabszolgaságot eltűrő egyes tanítóhivatalbeli megnyilatkozások esetében. Ez nem kis jelentőségi téma tekintve, hogy szoros kapcsolatban áll az emberi személy elidegeníthetette méltóságának örök igazságával. Ezek a szövegek értelmezésre szorulnak. Ugyanez igaz a nőkre vonatkozó néhány újszövetségi megállapításra, valamint a Szentírás más szövegeire és a hagyomány szövegtanúira, amelyek ma már nem ismételhetők meg szó szerint. Fontos kiemelni, hogy ami nem változhat, az az, amit Isten mindenki üdvösségére nyilatkoztatott ki. Az egyháznak ezért állandóan különbséget kell tenni a között, ami az üdvösség szempontjából lényeges, és a között, ami másodlagos vagy kevésbé közvetlenül kapcsolódik ehhez a célhoz. Ezzel kapcsolatban szeretném felidézni, amit Aquinói Szent Tamás mondott, minél inkább ereszkedünk a részleges dolgokhoz, annál inkább növekszik a meghatározatlanság. Végül, szól a pápa válasza, egy igazság egyetlen megfogalmazása sohasem érthető meg megfelelően, ha önmagában áll, elszigetelve a kinyilatkoztatás egészén a gazdag és harmonikus összefüggésétől. Az igazságok hierarchiája azt is megköveteli, hogy minden egyes igazságot megfelelő kapcsolatba állítsunk az egyház központi igazságaival és tanításának egészével. Ez végső soron ugyanazon tanítás kifejtésének különböző módjaihoz vezethet, bár azoknak, akik egy monolitszerű és finom különbségtételek nélkül mindenkitől megvédett tanításról álmodnak, mindez tökéletlen szétforgácsolódásnak tűnhet. Ám a valóság az, hogy ez a változatosság segít abban, hogy az evangélium kimeríthetetlen gazdagságának különböző szempontjai jobban kinyilvánuljanak és alaposabb kifejtést nyerjenek. Minden teológiai irányvonalnak megvannak a maga kockázatai, de pozitív lehetőségei is. A bíborosok második kételje. Kételje azzal az állítással kapcsolatban, hogy az azonos nemű személyek közötti egybekerés megáldásának elterjedt gyakorlata összhangban van a kinyilatkoztatással és a tanítóhivatallal. A Szentírásban tanúsított isteni kinyilatkoztatás szerint, amelyet az egyház isteni parancs alapján és a Szentlélek vezetésével állítatosan hallgat, szentül őriz és hűségesen kifejt, kezdetben Isten a maga képére teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őket és megáldotta őket, hogy legyenek termékenyek, és ezért Pál apostol azt tanítja, hogy a nemek közötti különbség tagadása a teremtő tagadásának a következménye. Felmerül a kérdés, érvényteleníthet-e az egyház ezt a kezdeti elvet, és tekintheti azt, ellentétben azzal, amit a Veritatis Splendor 103. pontja tanít, pusztán eszménynek, és elfogadhat-e lehetséges jónak objektíve bűnös helyzeteket, mint például azonos nemű személyek közötti egybekelést, anélkül, hogy lemondanak kinyilatkoztatott tanításról. Ferenc pápa válasza a második kérdésre. Az egyházban nagyon világos felfogása van a házasságról. A házasság egy férfi és egy nő közötti, kizárólagos, stabil és felbonthatatlan életszövetség, amely természeténél fogva nyitott a gyermeknemzésre. Csak egy ilyen egybekerés nevezhető házasságnak. Az egybekerés más formái csak részben is analóg módon valósítják meg azt, és ezért a szó szoros értelmében nem nevezhetők házasságnak. Nem pusztán elnevezési kérdésről van szó, hanem arról, hogy az általunk házasságnak nevezett valóságnak olyan egyedi, lényegi felépítése van, amely más valóságokra nem alkalmazható, kizárólagos nevet követel. Kétségkívül sokkal több puszta eszményképnél. Ezért az egyház kerül mindenféle rítus vagy szentségi szertartást, amely ellentmondhatna ennek a meggyőződésnek, és azt a benyomást kelthetné, hogy házasságként ismer el olyasmit, ami nem az. Az emberekkel való bánásmódunkban azonban nem veszíthetjük el a lelkipásztori szeretetet, amelynek minden döntésünket és magatartásformunkat át kell hatnia. Az objektív igazság védelme nem az egyetlen kifejeződése ennek a szeretetnek, amely magában foglalja a kedvességet, a türelmet, a megértést, a gyengédséget és a bátorítást is. Tehát nem válhatunk olyan bírákká, akik csak megtagadnak, elutasítanak, kizárnak. A lelkipásztori bölcsességnek ezért kellőképpen meg kell vizsgálnia, vannak-e olyan egy vagy több személy által két áldási formák, amelyek nem közvetítenek téves felfogást a házasságról. Amikor ugyanis áldást kér valaki, az Istentől való segítségkérés fejez ki könyörgést, hogy jobban tudjon élni, bizalmat abban az atyában, aki segíthet, hogy jobban éljünk. Az is megfontolandó, hogy bár vannak objektív szempontból erkölcsileg nem elfogadható helyzetek, maga a lelkipásztori szeretet megköveteli, hogy ne kezeljünk egyszerűen bűnösként olyan embereket, akiknek bűnösségét vagy felelősségét, a szubjektív felróhatóságot befolyásoló különböző tényezők enyhíthetnek. A döntéseknek, amelyek bizonyos körülmények között a lelkipásztori bölcsesség részét képezhetik, nem feltétlenül kell szabállyá válniuk. Vagyis nem helyén való, hogy egy egyházmegye, egy püspöki konferencia, vagy bármely más egyházi struktúra állandó és hivatalos jelleggel engedélyezzen eljárásokat vagy szertartásokat mindenféle ügyekben, mivel, ami egy konkrét helyzetben a gyakorlati megkülönböztetés részét képezi, nem emelhető törvény szintjére, mert ez elviselhetetten kazuisztikának adna helyet. A kánonjognak nem kell felölelnie, és nem is ölelhet fel mindent, és a püspöki konferenciáknak sem szabad erre törekedniük dokumentumaikkal és előírásaikkal, mert az egyház élete sok más, a szabályozott csatornákon kívüli csatornán is folyik. A bíborosok harmadik kételje azzal a tanítással kapcsolatban, hogy a szinodalitás az egyház konstitutív dimenziója, tehát az egyház természeténél fogva szinodális. A kifejtés. Tekintettel arra, hogy a püspöki szinódus nem képviseli a püspöki testületet, hanem csupán tanácsadó testülete a pápának, mivel a püspökök, mint a hit tanúi, nem delegálhatják az igazság megvallását, felmerül a kérdés. Vajon a szinodalitás lehet-e az egyház állandó kormányzásának legfőbb szabályozó kritériuma anélkül, hogy az alapítója által alkott alkotmányos berendezkedése torzulna, amely szerint az egyház legfőbb és teljes hatalmát hivatalánál fogva a pápa, vagy a püspöki testület a fejével, a római pápával együtt gyakorolja? Ferenc pápa válasza a harmadik kérdésre. Önök bár elismerik, hogy az egyház legfőbb és teljes tekintélyét vagy a pápa gyakorolja hivatalából kifolyólag, vagy a püspöki testület a fejével a római pápával együtt, mégis ezekkel a kételyekkel önök is kinyilvánítják a részvétel, a szabad véleménynyilvánítás és az együttműködés igényét, és így a szinodalitás valamilyen formáját követelik hivatalom gyakorlásában. Az egyház a missziós közösség misztériuma, de ez a köztünk megvalósuló közösség nem csupán érzelmi vagy éteri, hanem szükségszerűen valódi részvételt feltételez, megkívánja, hogy ne csak a hierarchia, hanem különböző módokon és különböző szinteken Isten egész népe hallathassa a hangját, és az egyházi út részesének érezhesse magát. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy a szinodalitás, mint stílus és dinamizmus, az egyház életének lényegi dimenziója. Szent II. János Pál nagyon szép dolgokat mondott erről a Novo Millennio Ineunte kezdeti apostoli levelében. Egészen más dolog egy bizonyos, valamelyik csoportnak tetsző szinodális módszertant szakralizálni, vagy erővel évényre juttatni, hogy az legyen a szabály és a kötelező csatorna mindenki számára, mert ez csak a szinodális út befogyasztásához vezetne, figyelmen kívül hagyva részegyházak sajátosságait és az egyetemes egyház változatos gazdagságát. A bíborosok negyedik kételje azzal kapcsolatban, hogy bizonyos pásztorok és teológusok támogatják azt az elméletet, hogy az egyházra vonatkozó teológia megváltozott, és ezért nőket is pappá lehet szentelni. Egyes főpapok, se nem korrigált, se nem visszavont kijelentései után, amelyek szerint a II. Vatikáni zsinattal megváltozott az egyház teológiája és a mise értelme, felmerül a kérdés. Érvényes-e még a II. Vatikáni zsinatnak az a tanítása, hogy a hívők általános papsága és a szolgálati papság lényegileg és nem csak fokozatilag különböznek egymástól, és hogy az áldozó papoknak felszentelésük folytán hatalmuk van áldozatot bemutatni és bűnöket megbocsátani. A közvetítő Krisztus nevében és személyében cselekszenek, aki által a hívők lelki áldozata tökéletessé válik. Fölmerül az a kérdés is, hogy érvényben van-e még Szent II. János Pál Ordinatio Sacerdotalis kezdetű apostoli levele, amely végérvényesnek tartandó igazságként azt tanítja, hogy nőket nem lehet pappá szentelni, Tehát ez a tanítás már nem változtatható meg, és nem lehet szabad vita tárgya a pásztorok és a teológusok között. Ferenc pápa válasza a negyedik kérdésre. A hívők általános papsága és a szolgálati papság lényegileg különböznek egymástól. Nem hely és fokozati különbségre gondolni, amely azt jelenteni, hogy a hívők általános papságát másodosztályú vagy kisebb értékű dolognak tekintjük. A papságnak ezen formái megvilágítják és támogatják egymást. Amikor Szent II. János Pál azt tanította, hogy a nők pappá szentelésének lehetetlenségét végérvényesnek kell tartani, semmiképpen sem becsmérelte a nőket, és nem adott nagyobb hatalmat a férfiaknak. Szent II. János Pál más dolgokat is kijelentett, például azt, hogy amikor papi hatalomról beszélünk, akkor a feladatok nem pedig a méltóság vagy az életszentség területén mozgunk. Ezeket a szavakat nem tettük még eléggé magunkévá. Arról is világosan beszél, hogy bár az eukarisztikus ünneplést egyedül a pap vezeti, a feladatok nem adnak okot arra, hogy egyik a másik fölé kerekedjen. Hasonlóképpen kijelentette, hogy ha a papi funkció hierarchikus is, azt nem szabad az uralkodás egyik formájaként felfogni, hanem az teljes egészében Krisztus tagjainak megszentelésére irányul. Ha ezt nem értjük meg, és nem bonjuk le a különbségtételek gyakorlati következtetéseit, akkor nehéz lesz elfogadni, hogy a papság csak férfiak számára van fenntartva, és nem leszünk képesek elismerni a nők jogait, illetve annak szükségességét, hogy különböző módokon részt vegyenek az egyház vezetésében. Hogy egészen pontosak legyünk, azt is elismerjük, hogy még nem alakult ki kimerítően világos és hiteles tanítás a végérvényes kinyilatkoztatás pontos természetéről. Nem dogmatikai meghatározásról van szó, mégis mindenkinek tiszteletben kell tartania. Senki sem mondhat nyilvánosan ellent neki, mégis vizsgálódások tárgya lehet, ahogyan ez az anglikán közösségben a felszentelések érvényességével kapcsolatban is történik. A bíborosok ötödik kételje azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy a megbocsátás emberi jog és a Szentatyának azon buzdításával kapcsolatban, hogy a gyóntatónak kötelessége mindenkit és mindig feloldozni, amelynek következtében a bűnbánat nem lenne szükséges feltétele a szentségi feloldozásnak. Fölmerül a kérdés, hogy érvényben van-e még a trentói zsinatnak az a tanítása, amely szerint a szentségi gyónás érvényességéhez szükséges a gyónó bűnbánata, amely abban áll, hogy utálja az elkövetett bűnt azzal a szándékkal, hogy többé nem vétkezik. Így aztán a papnak el kell halasztani a feloldozást, ha nyilvánvaló, hogy ez a feltétel nem teljesül. Ferenc pápa válasza az ötödik kérdésre. A bűnbánat szükséges a szentségi feloldozás érvényességéhez, és magában foglalja azt az elhatározást is, hogy többé nem vétkezünk. De itt nincs számolgatás, és még egyszer emlékeztetnem kell arra, hogy a dontatószék nem vámhivatal. Nem gazdái, hanem alázatos kiszolgáltatói vagyunk a szentségeknek, amelyek táplálják a hívőket, mert az Úrnak ezek a szándékai nem őrizendő erekék, hanem a Szentlélek segítségei az emberek élete számára. A bűnbánat kifejezésének sokféle módja van. Gyakran a súlyosan sérült önbecsülési embereknél a bűnösnek nyilvánítás kegyetlen kínzás, pedig maga az a tény, hogy valaki gyónni megy, már a bűnbánat és az isteni segítség kérésének szimbolikus kifejezése. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy néha nagyon nehezünkre esik, hogy teret adjunk a lelki pásztorkodásban Isten feltétel nélküli szeretetének. Pedig ezt meg kell tanulnunk. Szent II. János Pált követve azt mondom, hogy nem szabad túl pontos és biztos elégtételi elhatározásokat megkívánnunk a hívőktől, melyek végül elvontak, sőt önimádás szolgálók lesznek, hanem, ha előrelátó is egy újabb elbukás, ne kérdőjelezzük meg az elhatározás hitelességét. Végezetül világosan kell látnunk, hogy a gyónáshoz rendszerint kapcsolt valamennyi feltétel általában nem követelhető meg, ha valaki már haldoklik, vagy nagyon korlátozott szellemi és pszichikai képességekkel rendelkezik. Szól Ferenc pápa válasza az öt bíboros hozzáintézett kételjeire, dubjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a szerkesztő Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.